Üdvözlöm hallgatóinkat, Kálmán László vagyok. Ez a Szószátyár műsora. Nádasdy Ádámmal sajnos nem tudott jönni, de ezt előre tudtuk, úgyhogy fölkészültem egy meghívott vendéggel, és egyetlen egy témáról fogunk beszélni, méghozzá a lingvicizmusról az iskolákban. Majd el fogjuk magyarázni, hogy ez mit jelent, és rögtön be is mutattam a vendégemet, Jánk Istvánt. Szervusz István!
Szervusz,
aki, aki az Egri Eszterházy Károly Egyetemen mondhatom már, hogy doktor, vagy ledoktoráltál közben?
Doktor, igen, tanársegédő.
Igen, tehát fiatal oktató, nem olyan nagyon régen doktorált, és pont ebből a témából, ami, ugye, ha jól tudom, amiről ma szó lesz.
Így van, nyelvi diszkrimináció.
Nyelvi diszkrimináció, lingvicizmus, szerintem azzal kell mindenképpen kezdenünk, hogy el kell rendesen, részletesen magyarázni a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a szó, hogy lingvicizmus, és mit jelent az, hogy nyelvi diszkrimináció. Megmagyarázod?
Természetesen, hát összetett a fogalom. Igazából a nyelvi alapon történő hátrányos megkülönböztetés gyakorlata az, amit diszkriminációnak tekinthetünk. Tehát itt nagyon fontos annak elkülönítése, hogy ez egy gyakorlati dolog, tehát a gyakorlatban végbe menő cselekvés, nem pusztán az attitűd. Az attitűd az az előítélet, nyelvi attitűd, az egy nagyon szorosan ide tartozó fogalom, de az egy kicsit más. Tehát ez egy gyakorlati dolog. Több fajtája, formája létezhet. Mondjak példát rá, nem tudom.
Én megkérdezném, hogyha például én hallok valakit beszélni sajátos stílusban, mondjuk olyan stílusban, ami leginkább a médiában állandóan szereplő celebeknek a sajátos stílusa, és ebből én belövöm, hogy ő milyen társadalmi csoporthoz tartozik, és ezért eleve elmegy a kedvem a beszélgetéstől vele, akkor én lingvicista vagyok-e, vagy akkor ez csak egy attitűd, vagy ezt például hova sorolod?
Én azt még, ez egy pont egy ilyen határterület, de én ezt alapvetően még attitűdnek, tehát ez előítélet.
Ez előítélet.
Ez előítélet, hogyha nem beszélsz vele, nem áll szóba, nem hívsz fel, vagy
nem vagy egy megbízást nem adok meg, nem adok neki, ugye, ha én munkáltató vagyok. És ha valahogy ki lehet mutatni, hogy az csak amiatt tettem, mert ilyen stílusban beszél.
Igen.
És akkor ez kiterjedhet az ő beszédstílusára, kiterjedhet az ő szóhasználatára, kiterjedhet az ő tájszólására is, ugye? Sok mindenre.
Így van. Alapvetően a nyelvváltozat és nyelvhasználati mód szokás az, ami ide szokott sorolódni.
Igen, tehát nyelvváltozat az például egy területi változat, csak hogy tegyük teljesen világossá hallgatóknak. Tehát, hogy ő milyen nyelvváltozatot beszél, például milyen területi változatot, vagyis milyen tájszólásban beszél, illetve amit szélesebben nyelvhasználatnak hívsz, azt gondolom olyasmi, hogy milyen stílusban fogalmazza meg.
Stílus, mondatszerkesztés, szóválasztás, önismétlés, változatosabb szóhasználat, vagy annak hiánya.
Jó, most erre én már magam előtt látom azt a hallgatót, aki azt fogja mondani, hogy na jó van, de mondjuk egy újsághoz akarnak fölvenni valakit újságírónak, vagy szerkesztőnek, vagy ilyesmi, és azt hallják, hogy igénytelenül beszél, rövid mondatokban ismétli magát, és nem tudom mi, és ezért nem kapja meg a szerződést, akkor hogyan különböztetjük ezt meg a nyelvi diszkriminációtól?
Természetesen vannak olyan helyzetek, munkakörök, szituációk, ahol a kommunikáció az elsődleges szempont. De a legtöbb munkakörben én azt gondolom, hogy nem az az elsődleges szempont, vagy nem annak kéne lenni pontosabban, hogy milyen szóhasználattal rendelkezik. Bizonyos munkaköröknél igenis ez egy specifikum, ez egy nagyon fontos dolog. Ez része a munkakör hatékony végzésének, de mondjuk egy ilyen polgárcsolónál, vagy egy esztergályosnál nem ennek kéne a döntőnek lenni, hanem a szakmai tudása az illetőnek.
Jó.
Viszont ezt egy állásinterjú nem feltétlen nézik, vagy nem ezt nézik első körben.
Értem. Én most nem akarok belemenni az olyan nagyon kellemetlen kérdésekbe, amire valószínűleg nem is lehet válaszolni, hogy Mi a helyzet például egy rádió? Ugye most egy rádióban beszélgetünk, mi a helyzet egy rádió esetében? Én még emlékszem rá, hogy az állami rádióban például nem nagyon engedték meg, hogy tájszólásban beszélő megszólalók legyenek, és ilyen értelemben annak ellenére, hogy jól kommunikáltak esetleg, tehát nem volt probléma a fogalmazásmódjukkal, hanem önmagában a tájszólásuk miatt kiszűrték őket, vagy lenevelték róla. Egyébként talán még a színészi szakmában is volt ilyen.
Volt, persze.
Hogy akkor ezt most, hogy úgy ítélhetjük-e meg, hogy hát sajnos ott munkaköri kötelesség, hogy a standard nyelvet használják, vagy pedig az igazából diszkrimináció volt és elítélendő?
Én alapvetően az diszkriminációnak tartom. Tehát egy nyelvjárási közegből származó, akinek minden más egyéb dolga rendben van, azért nem felvenni, mert utána azért, mert nyelvjárásba beszél, azt gondolom, hogy nem egy jó gyakorlat, és az általános megkülönböztetés. Ez
tipikus
példája, igen.
Jó, hát ez a régi magyar rádió és televízióban, ahol volt mikrofonbizottságot, biztos azzal érveltek volna ezzel szemben, hogy nem értik a hallgatók elég jól, hogyha tájszólásban beszél. De mondom, nem ez a mit fő témánk, szóval nem kell most ezt így eldönteni ezt a problémát. Szerintem ez egy súlyos kérdés egyébként. Külföldön én nagyon sok olyan televíziót, rádiót láttam és hallottam, ahol igenis be megszólaltak tájszólásban, és mintha még elvi alapon is mindenféle tájszólásban beszélőt felvettek volna. Na jó, lehet, hogy most már egy kicsit eltértünk a tártól, tehát ez a fő téma, hogy diszkrimináció nyelvhasználat alapján mennyire jelenik meg az iskolában. Ugye ez az a közelebbi kérdés, amit vizsgáltál, tehát magyarul, hogy a pedagógusok, ahogy ítéletet alkotnak a tanulókról, abban mennyi szerepet játszik az, hogy a tanulóknak milyen a nyelvhasználata. Jól mondom?
Jó. Nagyon nagy szerepe van mind a nyelvjárásnak, mind a nyelvhasználati módnak, tehát, hogy mennyire kidolgozott vagy korlátozott a nyelvhasználata a tanulónak. Tehát mondhatjuk, hogy a pedagógusok nagyobbik része diszkriminál nyelvi alapon, de az fontos azért hozzátenni, hogy a társadalom is ilyen. Tehát az emberek többsége is diszkriminál nyelvi alapon, attól függetlenül, hogy nem is tudnak róla. Én magyar tanároknál néztem ezt, illetve pedagógus jelölteknél, Magyarországon és határon túli területeken is, mindenhol ugyanaz a tendencia, ugyanaz a mintázat rajzolódik ki, hogy kedvezőbben ítélik meg, hogyha valaki standard nyelvváltozatba beszél, illetve kidolgozott nyelvhasználattal, még akkor is, hogyha kevesebbet tud az illető.
Jó, akkor ez most előre szaladtunk az eredményekhez, hogy mi lett a vizsgálat eredménye. Engem az is érdekelne, hogy amikor ezt így megfogalmazod, például ilyen általánosságban, hogy a magyar emberekre ez általában jellemző, nem csak a pedagógusokra, akkor ezt mire alapozod? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy közelebbről az iskolában, hogyan fenébe lehet ezt megvizsgálni, vagy hogy lehet ezt egyáltalán megtapasztalni, vagy megmérni? Mert olyan nagyon határozottan állított, tudom, hogy erről szólt az egész disszertáció, de most mégis valahogy valamilyen részletességgel erről be kell számolni. Szóval hogy lehet, honnan lehet ezt tudni?
Most a módszerről beszéljek, vagy úgy általában?
Igen, én engem először úgy általában honnan gondolod, hogy a társadalom általában ilyen? Ezt mi mutatja, vagy milyen? Voltak-e ilyen vizsgálatok?
Volt ugye Magyarországon több ezzel kapcsolatos, vagy ehhez köthető vizsgálat is különböző tájegységeken. Debrecen környékén, de Kisjenő is ezzel kapcsolatban végzett vizsgálatot, bár ő inkább a helyesírás és a nyelvjárás kapcsolatára, illetve a nyelvjárásból származó helyesírási hibákra fókuszált elsősorban, de az is egyfajta diszkriminációt jelzett. Illetve hát volt a buszi, tehát a budapesti szociolingvisztikai interjú, amiben azért a különböző nyelvi formák, különböző alakoknak a megbélyegzettsége, a stigmatizációja jelentkezett. Meg nagyon sok kisebb, akár szakdolgozott formájában megírt kutatás is e felé mutat.
Tehát azt, hogy bizonyos formákat megbélyegeznek az emberek, az önmagában még nem diszkrimináció, ugye? Az még csak, hogy hívtad, az még csak egy attitűd.
Előítélet.
Vagy előítélet, igen.
Ez egy feltételezési alap tulajdonképpen ahhoz, hogy valószínűleg diszkriminálnak. Aha. És ez nagyon szorosan összefügg, de nem feltétlen következik egyik a másikból.
Oké, értem. Értem, de most abban a vizsgálatban, amit az iskolákban végeztetek, ott viszont azt is megpróbáltátok megmérni, hogy valóságos diszkrimináció megtörténik-e, például ott nem csak feltételezés volt, akkor az lenne a következő kérdésem, hogy azt honnan lehet tudni, vagy azt hogy lehet mérni?
Hát ez volt az elsődleges probléma ezzel a kutatással a legelején, hogy hát beszéltünk folyamatosan korábban nyelvi diszkriminációról, hogy erőteljesen jelen van a pedagógusoknál, és hogy hátrányban vannak a tanulók, ami igaz is, tehát erről is nagyon sok kutatás volt, hogy hátrányos helyzetben, nyelvi hátrányban vannak a tanulók, illetve azt is mérték, hogy a pedagógusok előítéletesek nyelvileg. De a kettőt valójában nem kapcsolták eddig össze. Tehát módszertanilag a kettő elkülönült. Ezt úgy értem, hogy meg lehet nézni a gyerekeknek, akik mondjuk alacsonyabb társadalmi osztályba szocializálódó családokból jönnek, hogy milyen a nyelvhasználatuk, milyen fogalmakat használnak, milyen a mondatszerkesztésük, stb. És akkor azt fogjuk látni, hogy az alacsonyabb társadalmi osztályba tartozó családoknál mondjuk rövidebb mondatokat használnak. Kevésbé változatos a szóhasználat, kevesebb elvont fogalommal dolgoznak. Míg a felsőbb rétegekbe tartozók ennek az ellenkezője. És ez az iskolában nagyon, nagyon szépen visszaköszön olyan formában, hogy mondjuk, amikor a tanár magyaráz, és elvont fogalmakat használ, akkor nem biztos, hogy a gyerekek, akik olyan közegből jöttek, azok érteni fogják.
Igen, hát ebben eddig semmi meglepő nincs, és ez nyilván a világon mindenütt így van, természetesen.
Így van. Ez a recepció része. Na de az, amikor a gyerek megtanul valamit, tehát tegyük fel, hogy ennek ellenére, hogy hátrányban van, megtanulja az adott anyagot, készül, meg is érti talán, amiről szó van, és ezt előadja mondjuk felelet formájában, vagy valamilyen mérési eljárás keretein belül visszaadja a tanárnak egy számonkérésnél. És akkor olyankor mi történik? Tehát mi van azokkal a gyerekekkel, akik nem a standard változatnak megfelelően beszélnek, és ebben a változatban adják vissza a anyagot, amit elsajátítottak.
És mi történik?
Mi van azok? Igen?
És kérdezem, hogy és mi történik akkor?
Hát az, hogy a pedagógusok azt érzékelik, vagy mintha úgy érzékelnék, hogy kevesebbet tud, hogy kevésbé felkészült, vagy hogy nem olyan jó tanuló. Uh-huh. Nem készült fel, azt mondják. Ezzel szemben áll ugye az az eset, amikor a tanuló valóban nem készült fel, nem tanulta meg az anyagot, de nyelvi elemekkel fedi ezt el. Tehát mindenkinek volt valószínű olyan osztálytársa, aki nagyon jó volt kommunikációs téren, aki sokat tudott mellé beszélni, anélkül, hogy tárgyi tudás is lett volna.
Ó, nekem nem, hogy osztálytársaim, tanítványaim is voltak ilyenek rengetegen, igen. Akik nagyon slágfertig módon válaszoltak, és semmit nem tudtak valójában. Igen, de azt mondod, hogy ugye az, aki hátrányos helyzetből indul, és eleve a társadalmi státusza miatt a nyelvhasználata korlátozottabb, az persze ilyen stílusban is fog válaszolni, és annak ellenére, hogy tudja az anyagot, ugye ezt mondtad, a stílusa mégis, vagy a nyelvhasználata ilyen lesz. De mi van, ha azt mondja a pedagógus, hogy ő elvárásaihoz nem csak az tartozik hozzá, hogy az anyagot tudja, hanem az is, hogy igényesebben, hosszabb mondatokban, stb. Fogalmazza azt meg?
Az egy másik eset, tehát hogyha én valamit elvárok, akkor azt meg is kell tanítanom.
Aha.
Tehát az a probléma az, vagy az is, hogy a pedagógus olyasmit vár el, amit ő természetesnek tart, hogy tudja a gyerek. Természetesnek tartja, hogy elsajátítja. De valójában nem tanította meg.
Értem, tehát ha ilyen az elvárása, akkor viszont gondoskodnia kéne róla, hogy úgy fejlesz a gyerekeket, hogy ezt teljesíteni is tudják, ezt az elvárást. Jó, akkor most térjünk rá magára a vizsgálatra, hogy tehát ez lenne a tapasztalat, hogy az iskolában ez történik, és akkor ezt hogyan közelítettétek meg, hogyan próbáltátok meg mérni?
Hát az egész úgy kezdődött, hogy én a nyelvi diszkriminációt szerettem volna mérni, de ehhez nem igazán volt módszer. Tehát a meglévő módszerek, a hagyományos kérdőívezés, vagy akár az úgynevezett vizsgálat, azok csak korlátozottan, megfigyelés korlátozottan felállnak meg erre a
célra. Bocs, milyen vizsgálat? Ügynökvizsgálat?
Ügynökvizsgálat például.
Az mit jelent? Beépített ügynök?
Az ügynökvizsgálat az, amikor a hallgatónak, vagy az alanynak értékelnie kell, vagy egy azon beszélőtől származó hanganyagokat, vagy különböző beszélőktől származó hanganyagokat, azt szerint, hogy mondjuk mennyire tartja kedvesnek, vagy értelmesnek, intelligensnek az adott beszélőt.
Aha.
Tehát mondjuk egy csángót, vagy egy valós nyelvjárásban beszélőt mennyire tart kedvesnek, és akkor egy standardban beszélőt mennyire tart kedvesnek.
Jó, szóval semmi köze az ügynökösködéshez, csak arról van szó, hogy nem élőben történik ez a dolog, nem megfigyelitek élőben, hanem egy felvételt alapján ítél. Aha. És ez nem volt megfelelő módszertan, mert?
Azért, mert nagyon, tehát, hogy alapvetően azért nagyon nehéz ennek a vizsgálata, mert nagyon sok esetben nem tudjuk elválasztani a nyelvi hátrányt más hátrányoktól. Tehát nem tudjuk azt, hogy nyelvi alapon diszkriminálnak, vagy más az oka ennek a diszkriminációnak. Mondjuk, hogyha megfigyelést veszük alapul, akkor ugye nem tudom, hogy a gyereknek miért adtak 4-est vagy 3-ast. Hogy azért adtak, mert a tanár úr vagy tanárnő nincs olyan jobb a pedagógussal, vagy a szülővel, vagy pedig azért, mert valóban a nyelvhasználata alapján ítélte meg a tanulót. Ez csak egy egyszerű példa. Az ügynökvizsgálatnál pedig az egyik probléma az volt, hogy maga a módszer például nem a pedagógiai kontextusba helyezendő bele, tehát hogy arra kellett át dolgozni végül is. Amit kidolgoztunk módszer, az is egyfajta ügynökvizsgálatnak megfeleltethető, vagy annak egy módosított, nagyban módosított változata.
És hogy módosítottátok?
Úgy, hogy kimondottan pedagógiai kontextusba helyeztük az egészet. Ez úgy kezdődött, hogy Nyíterára kerültem doktori képzésre, a Szlovákiába, és ott Mancsó Ildikó lett a témavezető, és én mondtam, hogy én ezt szeretném vizsgálni ezzel a módszerrel, ő mondta, hogy ez nem lesz jó, és akkor folyamatosan viták voltak a módszer körül, hogy én kidolgoztam valamit, ő mondta, hogy nem jó, addig-addig vitatkoztunk, hogy összeállt egy ilyen végleges módszer, amivel csináltunk egy próbamérést, aztán ezt tovább finomítottuk, a próbamérésből 50 hallgató vett részt a Nyitrára, és azután, hogy ez megtörtént, utána terjesztettük ki a finomításokat követően ezt egy nagyobb létszámú és több országot érintő mérésre.
Tehát akkor a mérésnek az volt a lényege, hogy egy pedagógiai szituációt imitáltatok, mondjuk ilyen laboratóriumi körülmények között, tehát magyarul mondjuk egy feleletet, de nem,
igen, igen, igen.
de nem élőben, hanem a feleletet magnó, vagy videó, vagy nem tudom milyen felvételről nézték a pedagógusok? Jól értem?
Igen, csak így van, a hanganyagot hallották csak, igen, hogy ne befolyásolja őket semmilyen épi vizuális.
Világos.
Eszköz. És még az is nagyon fontos különbség volt az ügynökvizsgálathoz képest, hogy itt a tananyagot látták, tehát a viszonyítási pont az, amihez elméletben viszonyítanak, az nem egy abstrakció, tehát az egy kézzelfogható valós dolog, egy tananyag egység, vagy egy kis tananyag részlet, tehát mondjuk az igének, vagy a főnévnek a fogalma, ez le volt írva nekik. Ja. Ezt elolvasták, és utána hallgatták meg a feleletet.
Értem, és azt kellett megállapítaniuk, hogy a tanuló az mennyire tanulta meg azt a bizonyos kis tananyag részt. Igen, ezt értem.
Osztályozniuk kellett.
Igen.
És indokolniuk kellett szövegesen, meg különböző állításokról kellett eldönteni, hogy mennyire értenek vele egyet.
Értem, és akkor még azt mondd meg gyorsan, mert mindjárt szünetet kell majd tartanunk, hogy miben tértek el ezek a felvételek, tehát nyilván akkor lehet összehasonlításokat végezni, hogyha változtatod a pedagógusokat, változtatod a felvételeket, miben tértek el?
A feleletek három független változó mentén tértek el, tehát három dologban különböztek, az egyik a nyelvváltozatú standard, vagy nyelvjárási felelet.
Igen.
Volt, tehát két kisgyerek, az egyik a standardban beszélt, a másik pedig keleti palóc, ez egy erős nyelvjárás. A másik dolog az a kidolgozottság, vagy korlátozottság, ez a nyelvhasználati mód, tehát az, hogy milyen mondathosszúságú az adott mondat, mennyi önismétlést tartalmaz, összetett mondatokat használ-e, változatos szó használat, ilyesmi. Volt igen, ez a nyelvhasználati mód, ez volt a második. És végül az, hogy mennyit mondott vissza a tananyagból, tehát mennyi lényegi, releváns tudáselemet tartalmaz a felelete a gyereknek. Ugye ezeket a szövegeket én írtam meg, és a gyerekek mondták el, tehát ők meg eljátszották, mint a feleletek volt.
És ez több fokozatban volt, vagy csak volt olyan, aki kevésbé, meg aki inkább tudta? Kétféle volt, gondolom.
Kétféle volt, persze. Mindegyik, tehát hogy ez mindig kétféle.
Kétféle, tehát vagy standard nyelv, vagy nyelvváltozat, ez volt az első, kidolgozatlan, vagy kidolgozott, változatos, és a harmadik az volt, hogy vissza tudta-e mondani nagyjából a tananyagot, vagy pedig nem tudta visszamondani. Értem.
60%-et mondta vissza, vagy az egészet, tehát 100%-ot.
És minden pedagógus ugyanezeket a felvételeket nézte végig, vagy hallgatta végig, bocsánat, és utána válaszolt. Válaszolt a kérdésekre, és osztályzatot is adott rá, vagy...
Osztályozták, persze. Annyi különbség volt, hogy mondjuk Romániában 1-10 fok volt.
Ja, persze. Igen, igen.
De egyébként, vagy Ukrajnában 12-es. De egyébként mindenhol osztályzatot kellett. Igen, aztán meg megindokolni, hogy miért tette ezt.
Jó. Na, akkor most arra kérlek, hogy tartsunk egy pár perc szünetet, és ígérjük meg a hallgatónknak, hogyha visszajövünk, akkor megmutatjuk nekik legalább egy pár példán, hogy milyen felvételek jó voltak, amiket a pedagógusok hallgattak. Jánk Istvánnal beszélek, és egy pár perc szünet múlva jövünk vissza, én Kálmán László vagyok. Üdvözlöm hallgatóinkat, én továbbra is Kálmán László vagyok, továbbra is egyedül vagyok a stúdióban, és telefonon itt van velem Jánk István. A felvételt Bulgár Lala készíti, a szerkesztő Sugár Ági, és a műsor első felében elkezdtünk arról beszélni, hogy egy rettentő érdekes vizsgálatot végzett Jánk István magyarországi, romániai, szlovákiai és kárpátaljai magyar pedagógusokkal, és azt vizsgálta, hogy a tanulóknak a nyelvhasználata, illetve nyelvváltozata, tehát hogy tájszólásba beszéltek-e vagy nem, az mennyire befolyásolta őket abban, hogy hogy ítélik meg a tanulók teljesítményét. Itt ebben az esetben feleletekről volt szó. Jól foglaltam össze, István?
Jó, még annyival talán kiegészíteném, hogy ugye a nyelvhasználat, hiszen nem csak a nyelvjárás, az is egy nagyon fontos szempont volt, de maga még a nyelvhasználat is lehet a korlátozottság és a kidolgozottság, hogyha így nevezzük.
Igen, tehát a mondatok hosszúsága, ismétlések száma, és itt tovább. Tényleg habozás is volt benne? Tehát nem olyan is, hogy ilyen elakadási jelenségeket produkáltak a gyerekek?
Nem. Azért nem, mert a próbamérésnél az még szerepelt benne, tehát ez az
Igen.
Megakadás jelenség, de ez nagyon erősen befolyásolta azt az 50 főt, aki a próbamérésbe szerepelt, és nem akartuk, hogy vagy én nem akartam.
Hogy ez túlságosan, ez legyen a fő tényező. Aha.
Így van, tehát hogy nem erről szólt. A megakadás jelenség az is izgalmas, de nem. De az nem szigorúan a nyelvi hátrányos helyzethez tartozik, én azt gondolom.
Uh-huh. Uh-huh. Nem is biztos, hogy a hátrányosabb helyzetűek inkább produkálják az elakadás jelenségeket.
Igen.
Jó, akkor azt ígértük a hallgatóknak, hogy mutatunk példát is ilyen feleletekre, amiket a pedagógusok meghallgattak, és utána értékeltek, ugye?
Igen, így van.
Akkor hallgassuk meg az elsőt, hogy mégis mit hallottak a pedagógusok.
A szófajok egyik nagy csoportját igéknek nevezzük. Az igék elsősorban cselekvést, történést vagy létezést fejezhetnek ki. Ezen belül a cselekvő igére példaként hozható, hogy sétál vagy főz valaki, míg a történést kifejező igékre, hogy elkopik valami, vagy elesik valaki. Az utóbbi esetben fontos, hogy akaratunktól függetlenül történnek az események és történések. Végül lényeges kiemelni, hogy az igék alakja több szempont, vagy úgynevezett dimenzió mentén változhat. Ez lehet az igeidő, valamint az úgynevezett szám-személy dimenziója.
No, akkor most azt mondják, hogy ez a szempontok alapján, amiket felsoroltunk, ez most melyik? Azt hallottam, hogy standard nyelvváltozat, nyilván ez mindannyi.
Ez abszolút standard, kidolgozott a nyelvhasználat.
Igen, tehát kifejezetten.
Tehát hallhatták a hallgatók is, hogy igen, hogy összetett mondatok, nem önismétel, változatos szóhasználattal rendelkezik. Viszont a különbség az az, hogy a tartalmi elemekből nem mond el mindent, tehát azért egy magyar tanár ismeri is az ige fogalmát, de le is volt neki írva pontosan, hogy mit kellett megtanulni, hát ennek csak egy részét, közel a felét.
Jó, ezt most nyilván a hallgatóink nehezen tudják megítélni, mert régen tanulták az iskolában az igét, de ugye például nem volt szó a módról, hogy az igének módja is van, amit én észrevettem, amúgy nem biztos, hogy én kiszúrnám, hogy mi hiányzott ebből, de hát az ottani pedagógusok ismerték, hogy mit kellett volna. Jó, akkor most hallgassunk meg egy másikat, mondjuk olyat, ami más tájszólásban van, más nyelvváltozatban.
A szófajoknak egyik csoportja az ige. Az igék cselekvést fejezhetnek ki, vagy történést, vagy még ilyen létezést is. A cselekvő igéknél a cselekvés az esetek nagy részébe a cselekvő akaratától függ. Például sétál, főz. A történést kifejező igéknél az akaratunktól függetlenül vannak az események. Példának mondhassuk, hogy elkopik, vagy az, hogy esik. A létezés kifejező igék meg valaminek a létét mondhassak meg. Például volt, vagy a nem létét. Például hogy nincs. Az igék alakja változhat. Az igeidő vagy mód alapján, még a szám személy alapján is változhat.
Igen. No, akkor megpróbálom, ugye ez ezek szerint tájszólási volt, ez világos. A tartalma szerint én ezt most teljesnek gondoltam. Ugye? Ugye például a létezés jelentő igékről az előző gyerek nem beszélt. Egyáltalán.
Igen, még ő beszélt.
Igen, meg a módról is, amit még észrevettem, igen.
Igen.
És a nyelvhasználat szempontjából?
Korlátozott volt.
Igen?
Sokkal rövidebb mondatokat használt, meg nagyon sok volt, vagy hát relatíve sok volt az önismétlés szándékosan.
Aha.
Ismételte magát. Nem volt olyan változatos szóhasználat. Meg nem használt összetett mondatokat.
Jó, szuper. Szóval nem csak ez a két felvétel volt, hanem más kombinációk is, az összes kombináció nyilván, ahogy egy ilyen kutatásnál szokás, tehát nyilván volt olyan is, aki tájszólásban beszélt, de kidolgozottabban, vagy standardban beszél, de korlátozottan, ugye? Minden változat meg volt.
Hát nyolc típus hozható így létre az összes, tehát hogyha az összes független változót beleveszed.
Mert három szempont van, igen. És kettő harmadikon az 8, mondom a hallgatóinknak, de igen, ki lehet számolni.
Van viszont a próbamérésnél az is nyilvánvalóval is egészen egyértelművé vált, hogy elfáradnak és megunják az adatközlőt. Tehát sok nekik ez a nagyobb, ötre lett lecsökkentve, tulajdonképpen az a lényeg, hogy ötre lett lecsökkentve ez a szám, ez a felvétel szám, tehát öt felvételt hallgattak meg. De úgy lettek ezek kiválasztva, hogy ebből ugyanúgy lehessen következtetni, hogy mi alapján diszkriminálnak, hogyha diszkriminálnak, mi a jelentősebb, mi kevésbé fontos.
Jó, és akkor mit kellett az osztályzaton kívül, mit kellett még válaszolniuk a pedagógusoknak?
Az osztályzat után, hogyha szerették volna, akkor indokolhatták az osztályzatot. Utána volt három állítás, ami a feleletre vonatkozott, ez 1-5 terjedő skálán kellett értékelniük, és ezután volt egy 6 vagy 8 állítás, amit 1-5 kellett értékelni, de ez már nem a konkrét feleletre vonatkozott, hanem a tanuló személyiségére, vagy a tanuló tanuláshoz való viszonyára. Tehát olyasmire kell gondolni, hogy szorgalmas-e, vagy jó magaviseletű, vagy eminens diák. És itt már lehetett választaniuk, erre külön fel volt hívva a figyelmük az adatközlőknek, a tanároknak, hogy itt már választhatták azt, hogy nem tudom eldönteni. Ugyanis az ügynök vizsgálatnál korábban nem alkalmazták a nem tudom eldönteni, vagy nem akarom eldönteni választ lehetőséget, pedig szociolingvisztikailag ugye az a kedvező, hogyha azt mondja az adatközlő, hogy hát elnézést, de
ebből,
ennyi.
Ebből nem derül
ebből
ki,
én nem.
Persze.
Igen, tehát hogy én ezt nem szeretném ennyiből megmondani. És itt lehetőségük volt erre is. Az más kérdés, hogy mennyire éltek vele, vagy nem.
Jó, akkor nagyjából most már hallgatók szerintem el tudják képzelni, hogy mi volt ez a vizsgálat, és nyilván arra voltatok kíváncsiak, hogy ezek a különböző tényezők, tehát a tájszólás, hogy mondtad, korlátozottság, vagy igényesebb fogalmazás, illetve a tartalmi helyesség, az mennyire befolyásolta, hogyan befolyásolta az értékelésüket, és akkor most be kéne számolni arról, hogy mit lehet nagyjából elmondani róla. Amit az elején előre bocsátottál ugyan, hogy a pedagógusoknak egy túl nagy része, az túl nagy részét befolyásolja a nyelvi része a válasznak, de azért szeretném akkor tudni, hogy részletesebben mit derült ki.
Hát részletesebben azt kell tudni, hogy kb. 500 pedagógus vett részt ebbe a mérésbe, 216 Magyarországról, 126 Szlovákiából, 108 Romániából, és 50 Ukrajnából, 50 Ukrajnából. A romániai mintát leszámítva, ott mindenki gyakorló pedagógus volt, a több mintában voltak pedagógus jelöltek is. Uh-huh. Ennyit úgy a minta összetételéről. És ami minden mintában közös volt, hogy az azonos tartalmú feleletek közül, tehát azok közül, amik hibátlanok voltak, a legrosszabb megítélést azt kapta, amelyik nyelvjárási és korlátozott nyelvhasználati móddal rendelkező, tehát amit itt hallottunk. Ez kapta a kedvezőtlen megítélést minden tekintetben.
Tehát például itt az előbb a két bejátszás közül a másodikat, ami tökéletes válasz volt a kérdésre, azt nagy átlagban rosszabbul ítélték meg a pedagógusok?
Így van, tehát, hogy azt a legrosszabb, vagy szinte a legrosszabbul a hibátlanok közül.
De most az átlagot mondod, nyilván ez nem minden pedagógusra állt itt a...
Tehát ez abszolút nem minden pedagógus. Hogyha ezt számszerűsítjük, akkor a hibátlanok közül, hogyha nyelvjárásba felel valaki, akkor az azt jelentette, hogy 6-ból egy pedagógus ad neki rosszabb jegyet. Ha korlátozott nyelvhasználattal, akkor ez az arány 4-ből egy. Ha viszont mind a kettő hátrány, tehát a nyelvjárás és a korlátozott nyelvhasználat is jelen volt, akkor minden második. Tehát a fele a pedagógusoknak átlagban. Tehát ez így a nagy átlag.
Hát ez nagyon durva.
Ez durva.
Pedig még azt kérdezném, hogy amikor értékelniük kellett osztályzattal, akkor az meg volt mondva, hogy a tartalmi szempontból.
De ki volt emelve, így van.
Igen.
Tehát ki volt emelve, hogy tartalmilag kérem, hogy az értékelést végezzi.
És hát ezek szerint nem ezt tették, tehát ez azért elég szomorú.
Nem. Hát ehhez még hozzájárul, majd az indoklásokról is beszélek.
Igen.
De ugye ez még nem a teljes valóság vagy igazság, hanem még ide tartozik az is, hogy voltak a hiányos feleletek, például amit először hallottunk, ez a standard kidolgozott. Itt viszont 60-75% ad egy-egyen jobbat. Tehát jobb osztályzatot ad. És akkor igazából itt az látszik, hogy nyelvi eszközökkel elfedi a hiányait. Tehát azt, hogy nem tanult.
Értem.
A másik gyerek meg hiába tanult, mert maga pusztán a nyelvi eszköztára nem teszi lehetővé azt, hogy a pedagógusok nagy része úgy ítélje meg, ahogy azt a tudásra indokolná.
Ez azt jelenti, hogy amit olyan szörnyűködve mondtam, hogy slágfertig válaszokat ad, és de ennek nem tud semmit, ez egy jó stratégia, ezzel jó eredményeket.
Igen, ez egy hatékony. Ez valójában igen.
Ez riasztó.
Ez riasztó. De az még riasztóbb, amit mutatnak az állítások indoklásai, meg maguk az állítások értékelése. Tehát az meg már előítéletesség. Az, hogy például a nem tudom opciót mennyien választották. Tehát 60-80% nem azt választotta. Például, mondok egy példát, a nyelvtan szeretleténél 70-75% az összes mintában megítélte ezt az összes feleletet.
Igen.
Tehát nem mondta azt, hogy én nem tudom eldönteni. Ugyanez a nyelvtan értés, hogy mennyire ért a nyelvtan tantárgyat.
És az ilyen...
75-80.
Elképesztő. És az ilyen általános volt ilyen, hogy szorgalmas, meg ilyesmi, azokra is hajlandóak voltak válaszolni?
Így van. 75%. Ja, és na hát ez egy dolog, hogy ennyien választották azt, hogy ők megélik egy perces feleletből a tanulót, de ez a 75-80%, ez minden esetben azt jelölte meg, hogy a standard és kidolgozott kóddal felelő, de nem mond el mindent, tehát hiányos a felelet a gyereknek. Ő a legjobb, ő a legszorgalmasabb, ő a legértelmesebb, ő szereti a nyelvtan, de mindenben.
Ilyetetlen.
Tehát jobbnak ítélik az összes feleletnél, és a legrosszabbul meg természetesen a nyelvjárási korlátozott nyelvhasználatban beszélők.
Hú, ez nagyon borzasztó. Ugye, mert ez azt jelenti, hogy nem elég, hogy rosszabb esélyekkel indul az, aki, szóval, hogy ez egy rosszabb stratégia, hanem ráadásul ez visszahat aztán a tanulmányi eredményeire is, gondolom, meg az előmenetelére is, hogy egyszerűen besorolják abba a kategóriába, aki nem szorgalmas, aki nem érdeklődő.
Igen, és nagyon aztán önbeteljesítő jóslat, és ez tulajdonképpen megtanult tehetetlenség, hiszen egy idő után a gyerek is azt fogja tapasztalni, megérezni, megérzékelni, hogy hát hiába tanulok én, ugyanúgy fognak osztályozni, meg ugyanúgy rosszabbul, mint XY,
aki
meg nem tanul annyi.
És ez egyébként az anyaország és a szomszédországok beli pedagógusoknál egyforma volt nagyjából?
Nagyjából egyforma volt, még az az érdekes, hogy Magyarországon nem, kevésbé, de hát ez nem annyira kevésbé, hogy szignifikánsan, de ott kevésbé jelentkezett át Magyarországon. Az azt jelenti, hogy a nyelvjárási korlátozott tökéletes felelet az ugyanolyan megítélés alá esik Magyarországon, mint a standard kidolgozott, nem minden információt tartalmazó, tehát ami hiányos. Ez a kettő egy megítélés alá esik jegyek tekintetében, körülbelül. A többi országban viszont az előbbi, a kedvezőtlen megítélés alá esik.
Már melyik az előbbi?
Hát a nyelvjárási.
Ja, hogy az kifejezetten kedvezőtlenebb, mint a másik.
Igen, így van. Pedig ő mindent megtanul.
Figyelj, lehet, hogy ez egy nagyon buta kérdés, de ugye a nyelvjárási felvételek azok mind palóc nyelvjárásban voltak.
Igen.
Ebből nem következik-e valami olyan különbség, ami mondjuk a szlovákiai pedagógusok és az összes többi között? Ugye, mert hát a felvidéki pedagógusok jobban megszokták ezt a nyelvjárást.
Én is arra gondoltam.
Nem volt ilyen különbség?
Nem mondanám, sőt, még talán a szlovákiai magyar pedagógusok szigorúbbak voltak. Tehát attól függetlenül, hogy ugye ott a palót, mondjuk az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez a palótnak a keleti tömb, tehát ez a keleti palót, ez az egyik legmarkánsabb nyelvjárás, tehát ez egy nagyon erőteljes nyelvjárás. Igen. És az ott az ugyanúgy stigmatizáltnak számít,
ja,
a nyelvjárás a pedagógusok körében.
Tehát a szlovákiai regionális magyar normától ez azért messze van.
Így van, aha. Így igaz.
Uh-huh. Van-e különbség, most nem tudom, hogy ezt, ugye sokféle kérdést föltetetek, meg adatot fölvetetek, de nem biztos, hogy megnéztétek. Van-e különbség nemi szempontból, akár a tanulók, akár a pedagógusok között?
Megnéztem a változókat, tehát több változó, elég sok változót megkérdeztem a kérdőjükbe, többek között ugye a nemet is. Hát szignifikáns különbség nincs a változók tekintetében, ám de az látszik, hogy a férfiak szigorúbbak, például, hogyha már nemet kérdezted. A férfiak alapvetően szigorúbbak, de ez nem szignifikáns. Már csak azért sem, mert 85% a nő volt a megkérdezetteknek, tehát ugye azt tudjuk, hogy...
Hát a pedagógus szakma az ilyen,
igen, tehát elnői esedő.
És a tanulók, neme?
A tanulók neme? Ugyan a fiú volt mind a két felvételen. Bár valaki lánynak hallotta, ez tény. De ez nem volt releváns.
Tehát amit most hallottunk két mintát, ez a két fiú mondta az összes összes.
Igen.
Aha, értem.
Igen.
És az, hogy ez hallhatóan felolvasás volt, az nem probléma? Mert én mind a két gyereknek a felolvasa, vagy a beszédén ugye jól hallottam, hogy ezt felolvassák.
Ez érdekes, mert te azt hallottad, meg nagyon sokan ugyanígy beírta, ezért volt a szöveges indoklás rész nagyon érdekes. Tehát írták, hogy hát olyan, mintha olvasnám, vagy bemagolta, vagy olvassa a könyvből, de volt olyan, aki meg 100%-osan meg volt győződve, de hát természetesen a standard is kidolgozott már, hogy na, hát ő érti is, és nagyon szépen megtanulta, nem magolta. Tehát, hogy fejből mondja az anyagot, meg hasonló megjegyzése. Szóval, hogy nem mindenkinél az. Tehát az indoklásoknak egy jelentős része azt mondja, hogy nem olvasta. Egy jelentős része.
Jó,
azt,
igen, én értem azt egyébként az iskolában, ahogy felelni szoktak a tanulók, az egy nagyon sajátos stílus és hanghordozás és beszédmód eleve, ami közel van a felolvasáshoz, hasonlít a felolvasási stílushoz. Tehát én értem ezt, hogy nem mindenki gondolta felolvasásnak. Na jó, ez egy mellékes kérdés egyébként. Egy pár percünk van még. Most nem tudom, a tanulságok azok szerintem maguktól adódnak, hogy ez nagyon borzasztó, és amúgy is Magyarország amúgy is híres arról, hogy óriási széthúzás van az iskolák között, vagy hogy mondják ezt?
Szelektív az iskola.
Szelektív esélyegyenlőség, vagy az esélyegyenlőtlenséget azt fokozza, és ez csak rárak egy lapáttal, amit most elmondtál, tehát ez elég szörnyű. Mit lehet...
Igen, főleg azért, mert hát ez a Máté effektusnak hívják így a pedagógián belül, hogy akinek kevés van, annak még kevesebb lesz, és akinek meg több van, annak még több. Tehát ez ennek az ékes példája, hogy akinek már eleve rossz, az még rosszabb helyzetbe került. Tehát a különbségeket az iskola ahelyett, hogy enyhíteni, nyilván szüntetni nem tudja, de ahelyett, hogy enyhíteni, fokozza. tehát fokozza ezeket a különbségeket, igen, ezeket
sajnos
a társadalmi különbségeket.
Ezek a tényszerű mért eredmények nagyon ezt mutatják. Ebben a nagyon rövid időben, ami maradt, mit tudsz mondani, mit lehet csinálni? Azon kívül, hogy ezt így nyilván felszínre hozzuk, és, vagy felszínre hozzátok, és a társadalom tudomására hozzátok, hogy ez sajnos így megy, ezen kívül mit lehetne tenni? Tanárképzésbe kéne valahol belenyúlni, vagy mit
biztos,
lehet?
Biztos, hogy nagyon fontos a tanárképzésben megjeleníteni, de ha őszinték akarunk lenni, az igazsághoz azért az is hozzátartozik, hogy akármennyire is próbálkozik az ember ezt belevinni, hogy nagyon sokszor, hát ezt úgy hívják, hogy fogalmi váltás nem következik be. Tehát van egy erős társadalmi berögzültség, beidegződés, amit megváltoztatni csak idővel lehet. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a kurzusokon erről külön kurzus meg órákat szentelünk ennek, és akkor azt mondják a pedagógusok, vagy a pedagógus jelöltek, hogy hát igen, értik, hogy miről van szó, és ez szörnyű dolog, meg rossz dolog, de egyébként a kurzus után ugyanúgy diszkriminálnak, meg ugyanolyan előítéletesek megjavítanak.
Persze, szóval ez az általános, vagy a közoktatásban is sokszor mondták, hogy a gyerekek nem tudnak valamit, vagy rossz valamilyen képességük, akkor csináljunk egy plusz órát nekik erről. Hát ez borzasztó, ez mindig rossz megoldás, mert amit most mondasz, az jelent egy plusz zárt helyt, vagy egy plusz vizsgát a tanárképzésben, aztán az inkább elriasztja őket. Én ezt értem. Csak olyan tehetetlennek érzi magát az ember, hogy valamit mégiscsak meg kéne próbálni tenni.
Azon túl, hogy ismeretterjesztő jelleggel nyúlunk a dologhoz, meg hát szembesítjük vele a pedagógust, ami igazából az hozzátartozik szintén az igazsághoz, hogy pedagógus az nem rossz szándékkal teszi mindez, sőt, persze, sokszor kifejezetten jót akar a gyereknek. Tehát ez biztos, hogy ő nem rosszból teszi ezt, hanem ő segíteni akar, mert mondjuk nem tudja azt, hogy ezzel árt, azzal, persze, hogy mondjuk így ítélkezik.
Hát nagyon szépen köszönöm. Nem lettem nagyon vidám, meg gondolom a hallgatóink se, viszont mi ezt tudjuk megtenni, hogy beszélünk erről itt a rádióban, és meg úgy mindenütt. Köszönöm szépen Jánk Istvánnak, hogy itt beszélgetett velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És hát szomorúak vagyunk, de hát ez van. A hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, a jövő héten jövök vissza Nádasdy Ádámmal, én Kálmán László vagyok, viszont hallásra.